Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, június 6-a van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkódban ma előbb Póda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával, a virtuális klinikáról és a laborvizsgálatok eredményének gyors kielemzéséről lesz szó. Utána dr. Farkas Henriettel, az Országos Angioödéma Központ vezetőjével, az angioödéma kezeléséről és a szükségszerű génszerkesztésről beszélgetünk. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Az egészségkód vendége Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz Tamás!
Szervusz Viktor, szia!
Eltelt 4 vagy 5 hónap, és azóta megint egy csomó minden változott a Színlap házatáján, ezt most szerintem meg fogjuk beszélni. Ma is, meg majd jövő héten is.
Jó!
Mit szólsz?
Tökéletes, mindig a változás az egyenlő állandó dolog az életünkben.
Van egy olyan témánk, hogy elindult a Színlap virtuális klinika, és akkor ezzel azonnal bennem elindul a kritikus gondolkodó, hogy az emberek tartanak-e már ott, az átlag felhasználók, hogy egy virtuális térben kapott diagnózisban meg tudjanak bízni, hogy egy virtuális térben meg tudják úgy kérdezni az orvost egy leletről, hogy az nekik egy hiteles információt eredményezzen, a személyes találkozást mennyire tudja pótolni egy ilyen virtuális klinika. Ugye ennek az a lényeg, az időpontfoglaló rendszert bővítettétek ki ezzel a virtuális klinikával, és igazán átadom a szót, hogy ez pontosan mi, mert még én is próbálom ezt így megérteni.
Először válaszolok a kérdésedre, igen, tartotta a lakosság, illetve a felhasználók, hogy online térben keresnek válaszokat a kérdéseikre, és hogyha ebből indulunk ki, akkor sajnos nagyon sokan az egészségügyi leleteiket és az egészségügyi információikat is próbálják kiértékeltetni, akár a Google-el, akár a keresőkkel, vagy akár a generikus AI eszközökkel.
Na és itt van ilyen, hogy azt gyakran beírják, gondolom, a kérdést, és ugye hitelesnek tartják.
Hitelesnek tartják. Valójában biztosan ott vannak egyébként az információk között a hiteles információk is, viszont a felhasználótól nem várhatod el, hogy a szűrő benne legyen a fejébe, hogy melyiknek higgyen. És nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem a hiteles információt választja, hanem azt, ami az ő nyelvezetén van, legjobban megfogalmazva, bár akármi, stb. És innentől, hogyha ebből indulunk ki, akkor a lakosság kész van arra egyébként, hogy online módon, tehát a saját kanapjának a kényelméből konzultáljon akár egy húsvér emberrel. Itt nem tudom, már csak az a kérdés, hogy hogy tudod összekötni olyan húsvér emberrel, aki mondjuk a Színlab által előállított laborleletet értelmezni tudja.
Még egy lépést visszalépek, mielőtt tovább megyünk a húsvér emberre. Itt van ez a nagy kérdés megint csak, és köszönjük, hogy behoztad az AI-t, mert ha kapok egy leletet, akkor ha úgy tetszik, azért ez lehet egy ilyen automatizált folyamat is, mert sokak tényleg napi szinten használják az AI-t, hogy beírják a leleten látottakat, és azt az információt várják. Szóval hol van az a határvonal, ami ettől az AI generálta információtól meg fogja különböztetni a húsvér embertől kapott információt. Szóval
erre
mint felhasználó, hol fog ez
átélenni? Erre nagyon egyszerű a válasz. A mai egészségügyi térben elérhető AI eszközök kockázatot becsülnek, nem diagnosztikus eszközök. A legtöbb esetben például a labor diagnosztikában használnak AI eszközöket, hiszen mi magunk is használjuk, de ezek kockázatot becsülnek, és nem diagnózis értékűek. Tehát ahhoz, hogy neked a laborleletből, az eredményből, labordiagnosztikából diagnosztikus eredmény szülessen, ahhoz kell egy húsvér ember, kell egy orvos, kell egy szakértő, aki azt valójában ki tudja értékelni, és meg tudja mondani neked, hogy milyen irányba menjél tovább. A virtuális klinikának pontosan ez a lényege, ha van egy ügyfél, aki megérkezik a Színlaphoz, megcsinálják neki a laborvizsgálatot, akkor az ő eredményét kiértékeltetheti ezen a virtuális klinikán keresztül összekötött orvossal, vagy szakemberrel, ugye ez lehet akár egy természetgyógyász is, hogyha neki olyan területen volt a laborvizsgálata, és a kiértékelés során megszületik a diagnózis. Ez az online térben történik, ezért hívjuk virtuális klinikának, hiszen nincsen páciens és orvos vagy szakember találkozó fizikailag, hanem ez megtörténik képernyőkön keresztül. Tehát a képernyő vagy a vonal másik felén, ha így jobban tetszik, akkor egy olyan szakember van, aki biztosan ért ahhoz a laborlelethez, ami az én kezemben van. Ezt a leletet ő feldolgozza, diagnosztizálja, leírja, hogy mit állapított meg belőle, és ajánlásokat tesz arra, hogyha esetleg terápiára van szüksége a páciensnek, vagy esetleg egyéb fizikai vizsgálatra van szüksége, akkor hogyan menjen tovább. És azt is meg tudja már tenni, hogy a fizikai vizsgálatot befoglalja neki a megfelelő klinikára, a megfelelő szakorvoshoz, és ugye ezzel lerövidíti a terápiához eljutás idejét, és felgyorsítja azt a folyamatot, hogy hasznosan történjen a következő fizikai vizsgálat, hiszen már egy jól előkészített diagnózissal érkezik. Ez nagyjából a küldetése ennek a projektnek, és ez, igen, ez az elmúlt pár hónap eseménye, nagyjából egy 2-3 hete elérhető ez a pácienseink számára. Most az allergiára fókuszálunk, mert az allergiának van igazán nagy szezonja, és itt már kipróbálhatják az ügyfelek azt, hogyha ő vesz egy allergia csomagot, annak a kiértékelését ne ő maga végezze el, hanem azt egy szakember segítségével végezze el, és meg fogja tudni azt, hogy ő gyakorlatilag mire allergiás.
Ez, hogy ő maga végezze el, ez gyakori?
Hát sajnos ez gyakori.
De pont az AI miatt?
Pont az AI miatt, pont a ma elérhető eszközök miatt, hogyha csak azt vesszük alapul, hogy a hozzánk betérő ügyfeleknek nagyjából 60%-a érkezik Dr. Google vagy egyéb online termék fogyasztása után, akkor azért érdemes végig gondolni, hogy azok az emberek biztosan azokat a vizsgálatokat kérik, amiknek egyébként nekik, vagy amire nekik szüksége van. Én ez a másik története a virtuális klinikák, hogy nagyon érdekes kifutás, hogy a laborvizsgálat előtt is lehet konzultációt kérni. Tehát ha te arra vagy kíváncsi, hogy van egy tüneted, az mitől lehet, akkor nem feltétlenül azt kell csinálni, hogy beírod az internetes keresőbe, hogy ez mitől lehet, hanem mondjuk egy húsvér embertől kérsz segítséget, akinek mondjuk ez a szakterülete, és meg tudja mondani, hogy milyen vizsgálatokat vegyél igénybe ezzel, valószínűleg pénzt fog spórolni, hiszen nem veszel felesleges vizsgálatokat, és időt is fogsz spórolni, mert mihelyt megvan az eredményed, kérheted a diagnosztikáját.
Ennek ma 2025-ben hol van a gyerekbetegsége?
Hát nagyon sokszor ugye az történik, hogy elveszett a bizalom mondjuk a házi orvoslás felé, elveszett a bizalom az általános orvoslás felé, és akkor az emberek ugye elfordultak az orvosoktól ebből a szempontból, hiszen az orvos úgysem ér rá, az orvos úgysem törődik velem, stb. És ezért
ez miért alakult ki?
Hát ez azért alakult ki, mert az orvosokból kevés van, és azt a kevés időt, amit ők munkával tudnak szánni, azt a napi 23 órát, azt nyilván a pácienseikkel töltik. Tehát kiszorulsz az egészségügyi ellátásból, abban az esetben, ha te nem vagy felkészült. Viszont az orvosnak nagyon sokszor olyan általános esetekkel kell foglalkozni, mondjuk egy specialista szakorvosnak, ami meg nem az ő területén van. Ezért érezheted azt, mint páciens, hogyha elmész mondjuk kardiológushoz, és neked gasztrós kellene, akkor a kardiológus most lehet, hogy megharagszanak rám, de lepattint. Mert nem az ő területén vagy.
Itt két nagyon távoli területet mondtál.
Hát, de mondjuk mind a kettő kezdett.
Azaz csak érzem, hogy hova kell menjek.
Mind a kettőnél lehet egy hasfájás a problémád. Vagy mondjuk nem tudom, hátad fáj. Most mondtam valamit. És lehet, hogy az egyiknek egy bél probléma az okozó, egy bélgyulladás, a másik esetben meg lehet, hogy egyébként tényleg a szíveddel van probléma.
Wow.
De ugye a probléma az, hogy ezek az általános tünetek, ezeknek a megvizsgálása, látod, két ennyire távol eső szakterületet is érinthet, és te hova menjél először? Nyilván ehhez elmész a házi orvoshoz, ha van bizalmat felé. Uh-huh. Ha nincs bizalmat felé, akkor beírod az internetre, és kiírja, hogy a hasfájásnál 1000 féle szakterület közül választhatsz. Puff, elmész egy kardiológushoz magánba, kifizetsz egy halom lóvét, és gyakorlatilag nem kerültél előbbre. Mert kiderült egyébként, neked nem kardiológiai problémád van, hanem mondjuk gasztrós. Akkor miért nem ott kezdtél? Akkor viszont én megfordítom, miért nem a laborral kezdtél, hiszen a labor meg tudja neked egyébként mondani, hogy gasztrós, vagy kardiológiai eredetű
problémát. De a labor egyébként miből tudja megmondani? Vérből, vizeletből?
Hát a szokásos mintákból meg tudja mondani, megfelelő biomarkerek megkeresésével.
De ezt milyen százalékban mondja meg a labor?
Hát ő meg tudja mondani, hogy a szervezeteddel éppen hol van problémád.
Ő a gyulladást mutatja ki?
Gyulladást, igen, például ki tudja mutatni, igen. Vagy mondjuk, hogyha egy szakemberrel beszélgetsz, akkor ő azért rá tud vezetni olyan kérdésekkel, egyéb tünetek feltárásával, ami lehet, hogy neked nem jut eszedbe, ha éppen a klaviatúrát vered otthon, vagy a telefonodat nyomkodod. Úgyhogy a lényege ez a történetnek, hogy minél hatékonyabb, minél személyre szabottabb labor vizsgálatokat végeztess el magaddal, és nem lesz okosabb az internet jelen pillanatban, mint egy jól képzett szakember mondjuk a labor területén.
De akkor maradjunk ennél a példánál, hogyha fáj a hasad, elmész egy laborvizsgálatra, az miből mondja meg, hogy a szíveddel van gond, nem a hasaddal?
Hát olyan paramétereket fog kérni neked az orvos, te, nem te, ugye, mert ezek szerint nem te kérted, ami alapján meg lehet állapítani, hogy mondjuk a kardiológiai eredetű problémád lehet-e. Mondjuk egy kardiológiai eredetű problémánál utána a labor diagnosztika az nem lesz elég. Tehát utána kell fizikai vizsgálat, nem tudom, EKG, ultrahang, ez az AMAZ, CT, akármicsoda, de akkor már ugye egy jó trekken vagy, tehát már rajta vagy azon, hogy neked kardiológiai problémád van, és nem irányítottak el
máshova. Igen, de ezt akartam kérdezni pont, hogy az értékekből derül ki akkor. Így az, hogy kardiológiai problémád van, vagy bél problémád van, vagy a hátaddal van valami, vagy itt sok mindent felsoroltunk. Tehát ott maga az értékek képesek egy olyan összértéket adni, amiből kiderül, hogy hol van gyulladás.
Igen, a labor vizsgálat eredményét, hogyha megfelelően konzultálod, tehát diagnosztizáltatod, akkor tudni fogod azt, hogy neked milyen szakterület felé kell tovább menned. És ez a legfontosabb, mert akkor azon az úton vagy, ami ténylegesen a gyógyulás felé visz, és nem pedig egy ilyen pingpongozás kezdődik veled az egészségügybe. Tehát ami nagyon fontos, hogy ezt úgy tudod te magad megelőzni, hogy azokat a vizsgálatokat kéred, ami a tünetednek a felderítésére a legfontosabb. És nagyon fontos kiemelni, hogy a labor vizsgálat az önmagában nem diagnózis értékű. Azt mindig ki kell értékelnie valakinek ahhoz, hogy legyen a laborban, elkészülnek az eredmények, azt a labor szakorvosok kiértékelik, validálják, és azt mondják, hogy igen, azok az értékek megfelelőek, tehát nem lett elrontva a laborvizsgálatod a labor körülmények között. De nem írja rá a leletre a legtöbb esetben, hogy mi a bajod. Azt neked vagy megfejted önmagad, vagy elviszed egy orvoshoz. És ez a megfejted önmagad című történet, na őket támadjuk ezzel, hogy ne fejtsd meg, mert hogyha megfejted, a megfejtések 90%-ban nem lesznek jók.
Beszéljünk az időről egy picit, az idő szerepéről. Nemrégiben beszéltem egy barátommal, akinek felfedezték, hogy leukémiája van, és most már kifele jön belőle, megkapta a megfelelő terápiát, de képzeld el, hogy ez egy reporvosi vizsgálaton derült ki, egy rutin vérvizsgálat során. Ő azt hiszem, hogy 4 napon belül eljutott a megfelelő orvoshoz, és a megfelelő terápiát gyakorlatilag egy héten belül elkezdték. Tehát, hogy olyan volt az érték, hogy azt mondták, hogy haza sem menjen, kezdjük el a terápiát. Ez egy nagyon szerencsés helyzet. Mik azok a kritikus értékek az időn belül, amiket nem szabad átlépni, illetve hogyha átlépjük, akár egy bizonyos időkereten átlépünk, és ez az időkeret érdekel, akkor az esélyeknek a romlása az hogyan zajlik. Szóval engem az időkeret az mindig, minden betegség esetében mindennél jobban érdekel.
Hát elég általános az a kérdés, amit ugye érintünk ezzel, hogy az idő, én erre inkább azt válaszolnám, hogy fejbe rendbe kell tenni, hogy mi a prevenció és mi a megelőzés között a különbség. Ugye a prevenció az arról szól, hogy abban az esetben is lehet preventív vizsgálatokat csinálni, amikor már valaki beteg, csak az eszkalációját a betegségnek akarja elkerülni. A megelőzés az még nem beteg állapotról beszélünk, szűrés. Nagyon fontos a szűrővizsgálat, ahogy a te kedves barátodnál is egy szűrésen akadt fenn, ha lehet így fogalmazni. Vannak a primitív szűrések, ezek a rutin vizsgálatok mondhatni, amikhez viszont tökéletesen jól működnek a mesterséges intelligencia által előállított interpretációk vagy lelet magyarázatok, hiszen azok kimutatják a kockázatot. Tehát ha az ember tudatos és figyeli önmagát, és eljár mondjuk szűrésekre, hangsúlyozom szűrés, nem vagyok még beteg, akkor fennakadok egy ilyenen, például egyébként a saját esetemet is el tudom mondani, én egy szűrés alkalmával fennakadtam azon, hogy a zsíranyag cserebetegségekre nagy kockázattal élek, nem vagyok túlsúlyos, nem vagyok alultáplált sem, én azt gondolom, hogy átlagos fogyasztásom van, és mégis ez történt velem. és gyakorlatilag a koleszterin szintem olyan magas volt, hogy statin gyógyszert javasolt már lipidológus szakember, amit én nem kezdtem el, tehát azt mondtam, hogy ezt a javaslatot nem fogadom el.
De miért, mire alapoztad?
Mert volt még egy másod és egy harmad vélemény is az én életemben, én megkérdeztem több orvost, ebben a luxusban voltam.
Te is tendereztetsz?
Tendereztettem, én és a legjobb szoktam. Ajánlatot elfogadtam. Ami az volt, hogy genetikai kockázatom van.
De miért ezt fogadtad el? Ez mondjuk érdekes.
Mert az nem lehet magyarázat az én esetemben a magas koleszterinre, hogy mondjuk túl sok zsírt, vagy túl kevés zsírt eszek, nem lehet magyarázat a egészségtelen életmód sem, és épp ezért nem fogadom el azt, hogy nekem ezzel úgy kell együtt élnem, hogy egy gyógyszert szedjek. Ezért azt mondta az egyik szakember, hogy valószínűleg genetikai okai vannak, ami azt jelenti, hogy nekem genetikailag a szervezetem nagyobb kockázattal rendelkezik a koleszterin magas értékére. Meg kellene nézni, hogy biztos megfelelően táplálkozom-e például. Annak ellenére, hogy nem eszek sok zsírt, tehát a konvenciókat, ha le tudjuk szedni, és megnézni, hogy személyre szabottan én jól táplálkozom-e, akkor kiderülhet ez a genetikai adottság. Csináltam megfelelő vizsgálatokat, genetikai vizsgálatokat, ezek nem horror, nem több milliós vizsgálatok, ugye? És kiderült, hogy az én szervezetem a szénhidrátot vérzsírrá bontja. Uh-huh. Vagyis, ha kevesebb szénhidrátot fogyasztok, akkor kevesebb lesz a zsír a vérembe. Ez ilyen primitíven megfogalmazva. És ez bevált. Azóta jó a koleszterin szintem, és nem szedek statint. És én nem mondom, hogy én feltaláltam az atomreaktort, vagy nem tudom, én feltaláltam a biciklit. Egyszerűen csak azt használtam, ami egyébként ott van a palettán bárkinek. Nem kerül annyi pénzbe, mint amennyi pénzben mondjuk azok a táplálékkiegészítők kerülnének, amikkel az életem végéig kellene mondjuk a szervezetemet táplálni.
Ha elfogad az első ajánlatot, az első diagnózist.
Vagy mondjuk a sok lemondás, stb. Tehát az ember ilyenkor húzhat egy szummát, összehasonlíthatja a dolgokat.
Most így is lemondasz, mert hogy nem eszel szénhidrátot.
Hát igen, de azt az egészségedért teszed, és akkor itt ugye eljutsz odáig, hogy mondjuk egy genetikai vizsgálat belekerül 150 000 forintba, ami elsőre lehet, hogy soknak tűnik, de hogyha azt megcsinálod az életedbe egyszer, hiszen genetikai vizsgálat, akkor gyakorlatilag olyan információkat fogsz magadról megtudni, amik ahhoz segíthetnek hozzá, hogy egyébként azt a rengeteg pluszköltséget, mert majd ki fogsz esni a munkából, uh-huh. mert a magas koleszterin majd oda vezethet, hogy sztrókot kapsz, satara, és gyakorlatilag eljuthatsz odáig, hogy a genetikai vizsgálattal és egy jó konzultációval, itt is nagyon fontos, hogy egy olyan emberrel beszélj, aki ért ahhoz a genetikai vizsgálathoz, vagy annak az eredményéhez, azt kiértékeli neked, elmondja, hogy használd az eredményt, hogy használd azt saját magadra, és erről szól egyébként, hogy bekeretezzük a virtuális klinika, hogy olyan emberekkel kötjük össze a felhasználókat, akik valójában értenek ahhoz a laborvizsgálathoz, aminek az eredményével bemész hozzá.
Tökre örülök, hogy behoztad a genetikai vizsgálatot, ez legyen az záró kérdéskör, mert ha elképzelem azt, hogy csinálok mondjuk ma egy genetikai vizsgálatot, és 10 év múlva valahol, nem tudom, fájdalmat érzek, vagy gyulladást érzek, és akkor ez ilyenkor praktikusan mi a teendő? Előveszem a 10 évvel ezelőtti genetikai vizsgálatomat, és elmegyek a házi orvoshoz? Vagy hova megyek el? Ezzel a
egy olyan szakemberhez, aki ahhoz ért. Én azt szoktam...
De hát honnan tudom, hogy ki ért hozzá?
Hát a házi akitől orvosom... megveszed a tesztet,
igen?
Az ajánljon neked. Ez a lényeg a virtuális klinikának. Ha még létezik. Hát a genetikai vizsgálatot, ha 10 évvel ezelőtt megvetted, igen, de 20 évvel ezelőtt indult a tudományterület, 10 évvel ezelőtt egy genetikai vizsgálat 3 000 000 forint volt. Nagyon kevesen éltek vele, és azok valószínűleg olyan szakember tanácsára vették meg, akik ki is tudták értékelni. Ma szélesebb körbe elérhetők a genetikai vizsgálatok, hiszen olcsóbbak, jóval, és gyakorlatilag ennek a kiértékelésére kell felkészülni azzal, hogy ugye most az egyik oldalon az történt, hogy rengeteg vizsgálat elérhető, hiszen csak a SYNLAB portfóliója 6000 vizsgálatból áll. Nem várhatod el a másik oldalon, az orvosoknál, szakembereknél, természetgyógyászoknál, dietetikusoknál, hogy mindenki értsen mindenhez. Ezért viszont azt kell csinálni, hogy megnézed, hogy melyik vizsgálathoz ténylegesen kiért, és ott kapcsolod össze az embereket.
De létezik olyan, hogy lelet elemző? Tehát, hogy csak azért megyek el egy orvoshoz, hogy leletet elemezzen?
Ez a virtuális klinika.
Ja, értelek.
Megértetted.
Hát,
ez
figyelj, a lényeg. Igen, de hogy értem, de hogy ott, igen, mert hogy ott is aztán így delegálnak van. Egy orvost.
Pontosan. Pontosan, ez a most érkeztünk meg oda, hogy a leleteddel eljutottál egy szakemberhez, és a szakember ki tudja értékelni a leletet, és a lelet eredménye alapján fel tud neked állítani vagy egy terápiás útvonalat, vagy azt mondja, hogy szedjél be vitaminokat, és összeállítja neked a vitamincsomagot, vagy szedjél be ásványi anyagokat.
Jó, de ő például egy 10 évvel ezelőtti genetikai vizsgálatot is tud leletként értelmezni?
Hát nagy valószínűséggel igen. Hogyha olyan szakember találsz, akkor igen. De én mindenkinek azt javaslom, hogy a 10 évvel ezelőtti leleteket inkább ismételje meg. Még ha genetikáról beszélünk is, főleg 10 évvel ezelőtti genetikai leletek azért ritkák.
Igen, csak azt mondtad az előbb, hogy a genetikai vizsgálatot egyszer megcsinálod, és akkor rendben vagy egy életre.
Ez így van.
Tehát akkor
működik.
Működik. Hát köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Folytatjuk majd egy más témával jövő héten, addig is szép nyarat, és köszönöm szépen a mait.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Póda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk a virtuális klinikáról, és persze a szűrővizsgálatokról. Folytatjuk pár perc múlva az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.